Hát értem a kiírt igétől, de nem véletlenül. A Zsidók 13.2.3-at választottam, amit felolvasok, egy picit pontosítottam a fordítást, de végül is ez nem számít nagyon. Így hangzik: a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Emlékezzetek meg a foglyokról, mint a fogolytársaik volnátok, a bántalmazottakról, mint akik magatok is testben vagytok. Azért választottam ezt, mert a héten volt a menekültek világnapja szerdán. És azt szeretném előre bocsátani, hogy hát ekköré szerveződik az egész prédikáció, ami lehet, hogy van, akinek mondjuk zavarba ejtő, mert éppen azért jön vasárnap Isten tiszteletre, hogy ezeket kicsit kikapcsolja, és ne kelljen ezekkel foglalkoznia, de én most mégis ezt állítom középpontra, meg ezt az egész igazán brutális problémakört. Az ENSZ közgyűlési határozata szerint 2001 óta ünneplik meg a menekültek világnapját mindig június 20-án. Idén volt a 18. alkalom, ezt több mint 100 országban megtartják. Minden évben választ az ENSZ közgyűlésének menekültügyi főbiztosa egy témát, ekköré szerveződik maga az emléknap. Ez nem más, mint egy jelmondat, ami idén így hangzott: most inkább, mint valaha, a menekültek mellett kell állnunk. 2016. január 1-je óta Filippo Grandi a menekültügyi főbiztos, ő egy történész és filozófus, olasz származású, és nem tudom, sok évtizede már a menekültügy kérdésében munkálkodik a legkülönbözőbb pozíciókban. Ahogy én most utána néztem, szerintem egy igazán odaszánt és szimpatikus fickó. Minden évben, ezen a napon, a menekültek világnapján tart egy rövid beszédet, egy 3 perces beszédet, ezt megtaláljátok az interneten is, ha rákerestek. Ebben a beszédben tisztelgett a világ jelenlegi 68,5 millió menekültjének kitartása és bátorsága előtt, és tisztelgett mindazok előtt, akik készek befogadni a menekülteket, akik segítenek otthon teremteni nekik, megnyitják az iskolák kapuját, munkához segítik őket. És hát hangsúlyozta, hogy sohasem volt még akkora szükség rá, hogy valamiképpen megváltoztassuk a hozzáállásunkat, és erősítsük a befogadás kultúráját, nem csak egyénenként, hanem valami közösségi szintű megoldást keresve és találva. A gondolatmenetem az első felében elég profán lesz, most szeretnék egy pár adatot sorolni. 2018-ban 68,5 millió menekült volt regisztrálva a világon, ez meghalad minden korábban regisztrált létszámot. 2017-ben a világon összesen 100 ezer menekült kérelme került pozitív elbírálásra, tehát 100 ezer ember nyert menekült státuszt. Ugyanebben az évben 16 millió 200 ezeren váltak földönfutóvá. Mi azt jelenti, hogy naponta 44 ezer ember hagyja ott a putriát vagy az otthonát menekülve. Az utóbbi években főleg Szíria, Myanmar, Jemen, Kongó és Szudán azok a válsággócok, ahonnan milliók menekülnek. Biztosan nem került el a figyelmeteket a hírekben az, hogy múlt vasárnap hosszú tortúra után kikötött Valenciában az Aquarius nevű hajó. Ez az SOS Mediterrane nevű menekült mentőszervezetnek a hajója. 629 emberrel a fedélzetén futott be Valenciába. Ennek a menekült mentőszervezetnek az a funkciója, hogy ott állomásoznak például az Aquarius nevű hajóval Líbia partjainak a közelében, és amikor riasztást kapnak, akkor oda sietnek, és megpróbálják kimenteni azokat, akik éppen valamilyen felfújható csónakon beleborulnak a tengerbe és fuldokolnak. Biztosan emlékeztek arra, hogy az olasz frissen megalakult szélsőjobboldali kormány belügyminisztere megtagadta az Aquariusnak a kikötést, megtagadta ezt az egyébként magát baloldalinak való máltai kormány is, és végül is aztán hosszú várakozás után a spanyol kormány adott engedélyt arra, hogy behajózhatott az Aquarius a kikötőbe. Olvastam néhány interjút különböző német lapokon egy 26 éves fiatal nővel, akinek a nevét is szeretném megemlíteni, hogy ne maradjon megemlítetlenül, úgy hívják, hogy Julie Melichard, ha jól ejtem, aki ott dolgozott az Aquariusnak a mentőcsapatában, ott volt a hajón, amikor ez az egész történt. És meséli ebben az interjúban, hogy ez úgy volt, hogy június 9-éről 10-ére virradó éjszakán 6 riasztást kaptak, úgyhogy az egész éjszaka egyik helyről a másikra rohantak életeket menteni, Volt olyan, ahol már az éppen viharzó tengerben bele is borult a csónak, mármint a csónakon utazók bele is borultak a vízbe, úgyhogy a fuldoklókat kellett kimenteni onnan, volt, akit újra kellett éleszteni, és ebből a hat csónaknyi emberből gyűlt össze az a 629 ember, aki végül is fölkerült és összezsúfolódott ott az Aquariuson. Mesélte egyébként ez a lány, ezt az interjú 13-án szerdán este adta, és ekkor éppen az volt a helyzet, hogy már megtagadta Málta és Olaszország is a behajózást, és ott vesztegeltek valahol a partok közelében, hogy kiderüljön, hogy mi történik majd. És mesélte, hogy amíg ők itt vesztegelnek, azóta már többek belefulladtak a földközi tengerbe. Arról is mesélt, hogy miért hagyják ott egyébként a menekültek Líbiát, hogy miért kelnek útra egy felfújható csónakban. Mesélt pár élménybeszámolót menekültektől, olyan dolgokat élnek át, amiket tényleg ki sem merek mondani egy ilyen közösségben. Megkérdezték tovább az egyik interjú a végén, hogy miért dolgozik a menekült hajó, mert a menekült mentőhajó. Nagyon szimplex választ adott. Nekünk, európaiaknak ott kell lennünk a tengeren, és biztonságba kell helyeznünk ezeket az embereket, felelősnek érzem magam, ezért teszem. Mondta a 26 éves lány. Az elmúlt 25 évben egyébként több mint 27 000 menekült fulladt bele a földközi tengerbe, ez csupán a regisztrált létszám, és egyébként 2014 óta ez jelentősen megugrott, most évente 3-4 000 ember fulladt bele a földközi tengerbe. De sokszor partot érve sem jobb a helyzet, még visszatérve ez a Zsüli nevű nőhöz, ahogy egy kicsit kutattam, mert ő most az én aktuális hősöm. Ő évekig dolgozott egy leszboszi menekült táborban, és publikált is egy ilyen 80 oldalas tanulmányt, megtaláljátok az interneten, hogyha rákerestek, arról, hogy mit tapasztalt, és a tanulmánynak a mottójaként egy menekültnek az alábbi szavait választotta. Leszbosz egy nagy börtön, olykor azt gondolom, jobb egy golyó az ellenségemtől, mint ez a helyzet, mert a golyó egyszer öl meg, míg az itteni helyzet minden másodpercben újra és újra megöl. Még ezt a profán gondolatmenetet kicsit tovább folytatva, szeretnék egy körképet is fölfestni. Ugye említettem, hogy az olasz kormány megtiltotta a behajózást, ezt egyébként a lakosság jelentős része nagy lelkesedéssel fogadta, úgyhogy ezt a hullámot, ezt a népszerűségi hullámot meglovagolva a belügyminiszter bejelentette, hogy akkor most az olaszországi cigányokat is külön nyilvántartásba veszik, ha már egyszerűen jól mennek a dolgok. Szélsőjobboldali kormánya van Ausztriának is, a visegrádi négyek országainak szélsőjobboldali kormányaival együtt egy platformon állnak, abszolút bevándorlás ellenes álláspontot képviselnek. És egyébként a már ott élő nem csak muszlim, hanem Kelet-Európából származó bevándorlókat is keményen sanyargatják. Most azzal kampányolt, ezzel került kormányra, és meg is valósította, hogy a szociális jogaikat jelentősen vissza nyírta, ami az egészségügyhöz és az oktatáshoz való hozzáférésüket illeti. Ami az Egyesült Királyságot illeti, éppen napra pontosan 2 éve szavazta ki magát amíg az Unióból, itt is ugye a bevándorlás volt a fő téma. Németországban is leáldozott most már a befogadás pár éve még nagyon szívet melengető kultúrájának. Biztosan, hogyha a német sajtóban követitek az eseményeket, akkor már a könyökkötökön jön ki, hogy a keresztény-szocialista párt masszívan szélsőbb irányba az AfD felé sodródik, és éppen szakítani készül a kereszténydemokrata Merkellel, aki egy humánusabb álláspontot szeretne képviselni menekültügyben. Valószínűleg pár napon belül eldől, hogy a pártszövetség egyáltalán megmarad-e, vagy szétszakad. Ha szétszakad, akkor új kormányalakítási tárgyalások jönnek, vagy előrehozott választásokra kerül sor. Mindenesetre a német sajtóban alapvetően, ahogy én látom, mindenki Merkel bukásáról beszél, mint ami lényegében eldöntött tény. És hát egész héten lehetett hallani az USA eljárásáról is, a mexikói latin-amerikai bevándorlókkal szembeni brutális föllépésről, a családok szétszakításáról. Szóval azt látjuk, hogy itt azért ez egy globális tendencia. Magyarországon a menekültek világnapján a parlament megszavazta a stopsoros törvénytervezetet, ezt szépen így időzítették, aminél hát a szó eredeti értelmében, mivel gonoszabb lépés szerintem nem is lehet megképzelni. Ez is mindenkinek a könyökén jön ki, de azért szeretném újra hát így megemlíteni, hogy ez a törvény elvileg arról szól, hogy az illegális bevándorlást segítő szervezeteket büntetni fogják, ami teljesen értelmetlen mondat, hiszen az illegális bevándorlás eddig is törvénytelen volt, a korábbi hatályos törvények értelmében is büntették volna, ha lett volna ilyen. Nyilvánvaló, hogy a törvénynek az a célja, hogy a legális bevándorlási eljárás keretében menedékért folyamodókat segítő szervezeteket bélyegezzék meg és büntessék, ahogy lehet. Egyébként ténylegesen kimondottan a segítségnyújtás a bűn. Kicsit nézegettem a törvénytervezetnek, a már elfogadott törvénytervezetnek a részletes indoklását, amelyben például az szerepel, hogy minősített esetnek számít és magasabb büntetési tétele jár, ha, idézet, az elkövető egy cselekményével több személyt segít. Tehát konkrétan a segítségnyújtás a bűn, és minél több személyt segítesz, annál inkább minősített és magasabb büntetési tétele járó esetről van szó. És hát ugye egyidejűleg az alkotmánymódosítással a már korábban is kriminalizált hajléktalanságot ismételten büntetendőnek nyilvánították, tehát a másik örök hazátlanságra ítélt rétegről sem feledkeztek meg. Még egy friss élmény, és ezzel a profán rész most már lezárul. Múlt héten, csütörtök reggel, ez nem most csütörtök, hanem egyel azelőtt, 14-én, sétáltam az utcán, és én a Népszínház 14-ben lakom, mellettem van a Népszínház 16, ahol a Menedék Egyesület van bejegyezve, az a székhelye, és azt látom, hogy sétálok, hogy a magát kereszténydemokratának nevező kisebbik kormánypárt tüntet ott az ajtó előtt, és ünnepélyes komorsággal elhelyez egy ilyen megbélyegző feliratot, ráragaszt a kapura. Azt érdemes felidézni, hogy ez egy csillagos ház volt 1944-ben, és akkor is fölkerült egy megbélyegző jel a kapura, egy sárga csillag, ráadásul ez a tüntetés úgy szinte napra pontosan a csillagos ház rendelet évfordulóján történt, hogy ez a rendelet annak idején 44. június 16-án kelt, június 14-én volt ez a tüntetés, amikor odaragasztották a stopsoros matricát, vagy valami ehhez hasonló. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Azt ugye jól tudjuk, hogy az ókorban a vendégszeretet az egy teljesen alapvető emberi kötelesség volt. Érdemes megemlíteni, én kicsit így kutakodtam a filozófia kapcsán is erről, hogy a 17. század közepén volt egy paradigmaváltás ilyen szempontból, nem függetlenül a Veszfáliai békekötéstől és a 30 éves háború lezárulásától. Volt a természetjogi gondolkodók körében egy hagyományos megkülönböztetés, ami így szól, hogy vannak tökéletes kötelességek és tökéletlen kötelességek, tehát obligáció perfecta, obligáció imperfecta. A tökéletes kötelesség az azt jelenti, hogy akkor is meg kell tennem, hogyha zsigerileg utálom az egészet, az akaratom ellenére is köteles vagyok megtenni, egyszerűen muszáj, ki is kényszeríthetik tőlem. A vendégszeretet a 17. század közepéig egy tökéletes kötelesség volt, tehát az akaratom ellenére is muszáj volt eleget tennem neki. És a 17. század második felében egy egyébként kiváló és igen zseniális természetjogi gondolkodó, Samuel Pufendorf, nál van a paradigmaváltás, aki az 1672-es művében átminősíti tökéletlen kötelességé, amit a barátsághoz hasonlít. Azt mondja tehát, hogy kívánatos ugyan, de nem lehet kikényszeríteni. Ami nyilván azzal van összefüggésben, hogy a 30 éves háború lezárultával egy egészen új koncepció alakult ki az új európai rendről, meg az állami szuverenitásról. De ez most csak zárójeles megjegyzés. Minden esetre ez mindig is az emberségességnek az alapvető mércéje volt, de ezen kívül a korai keresztényeknek szimbolikus üzenetet is tartalmazott. Volt a vendégszeretetnek egy szimbolikus üzenete is. Arra kellett emlékeztetnie, hogy az istenfélők kivétel nélkül úton vannak, hazátlanok. Inkább Ábelnek, ugye a folyton vándorló pásztornak az utódai, és nem Káinnak, aki letelepedett fölművelő. Ahogyan a zsidók 13-14-ben olvassuk, ami nekem évek óta talán a legkedvesebb igém, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Erről beszél az 1 Korintus 15-19-ben Pál is. Ez az ige is sokszor megfordul a fejemben manapság. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ez a nyomorult szó, ez a eleinoteroi, mindegy, azt jelenti, hogy szánalmas, szánalmat ébresztő részvétet kelt. Ugye Krisztus követője Pál idejében olyannyira kiszolgáltatott és elesett volt, hogy aki képes volt együttérzésre, abban részvét ébredt, a szánalmat érzett a keresztények elesettsége láttán. És hát a zsidókhoz írott levél azt hangsúlyozza, hogy nem feledkezhettek meg arról, hogy ebben az életben nem találtok igazi otthonra. Bármikor földönfutókká válhattok egyfelől, másfelől meg eleve is, hogy úgy mondjam, lényegeteket illetően földönfutók vagytok, hiszen ez az egész egy átmeneti időszak, és nektek nem ez az igazi hazátok. Ugye erre kell emlékeztetni a vendégszeretetnek. Arról szól a vendégszeretet szimbolikus üzenete, hogy a földönfutóban önmagamat kell megpillantanom, hogy én vagyok a földönfutó. Ő az, akiben hamisítatlanul kiábrázolódom, aki tisztán megjeleníti az én legbensőbb valóságomat, az élethelyzetemet. Bizonyos értelemben a földönfutó az én végső lehetőségem, ő benne tükröződöm a legtisztábban. És hát ezt a korai keresztény közösségek értették, és erre emlékezteti a szerző is, a levél szerzője is őket. Van egy másik mozzanat is ebben az igeversben, ami fontos nekem. Elmondom még egyszer, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Azon töprengtem, hogy miért említi az angyalokat, miért fontos ez, és egyáltalán milyen angyali jelenésekre utalhat. Hát az, ami a korabeli hallgatóknak, meg akár nekünk is talán, elsőként eszünkbe jut a Bibliából, az az 1 Mózes 18, ami ugye arról szól, hogy egy forró napon Ábrahám a sátor bejáratába húzódva hűsöl, és megpillant a távolban három férfit, akik közelednek, mint kiderül ők Isten angyalai. Eléjük fut, földre borul, és kérleli őket, hogy térjenek be hozzá, egyenek, pihenjenek meg, ugye sárával egy lángos csüttet, meg levág egy borjút, és tényleg eléjük tálalja, és míg ők esznek, addig ő várakozón némán ácsorog mellettük. Aztán, mikor jól laknak, akkor az egyikük azt mondja, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek Sárának fia lesz. Ez az egyik üzenete az angyali jelenésnek, de van egy másik is. Ekkor közlik azt Ábrahámmal, hogy Isten Sodomát és Gomorát pusztulásra ítélte. Isten angyali, ezek az idegenek, tehát egyfelől áldást hirdetnek, illetve megerősítik a korábbi ígéretet, másfelől pedig ítéletet hirdetnek, egy új korszak kezdetéről és egy régi korszak pusztulásáról szólnak. Ugye mi történt volna, hogyha Ábrahám nem fogadja be őket? Akkor elszalasztja egyfelől az ígéret megerősítését és az áldást, másfelől akkor nem tudja meg azt, hogy Sodoma és Gomora ideje lejárt. Akkor nem szállhat síkra az igazakért, emlékeztek a történetre, hogy elkezd alkudozni Istennel és könyörög, hogy akit lehet, azért Isten mégis kímélje meg. Most ezeket a mozdulatokat összerakom, akkor ez a versteken ezt mondja. Ugye nem feledkezhetem meg a vendégszeretetről először is azért egyszerűen, mert emberségesnek kell lenne. Azután azért sem, mert a hazádlan, a földön futó én magam vagyok, ő engem képvisel, az én legbenső valómat láttatja, ő az én igazságom. És azért sem feledkezhetem meg a vendégszeretetről, mert talán elszalasztom az áldást, és nem kapok hírt az ítéletről. Nem látom meg egy új korszak hajnalát, és nem szerzek időben tudomást a régi pusztulásáról. Hát különösebb ünnepélyesség nélkül azért ki lehet jelenteni, vagy nem kell az profétának lenni, hogy lássuk, hogy az a naponta fölkerekedő 44 ezer ember, és a már földön futóvá vált 68 millió 500 ezer ember valamiféle új korszakról jövendől a maga szenvedésében, és egy régi pusztulását hirdeti. Mi ebben az országban nem hallhatjuk meg az ő szavukat, hiszen ha hallani akarnánk, akkor a törvényszegés magasabb büntéttel járó minősített esetét kellene elkövetnünk. A zsidókhoz írott levél sajátos módon hív egyébként vendégszeretetre, ugyanis egyszer s mint kivonulásra is hív, a fennálló világból való kiszakadásra is szólít, ami egy furcsa ügy, hiszen hogyan fogadhatnánk be idegeneket, ha egyszer s mint magunknak is útra kell kerekednünk. Ugye azt mondja a 13.12.13-ban, Jézus is, hogy megszentelje a népet saját vére által, a kapunk kívül szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. A tábor, ez a görög parembolé, szerintem egy érdekes szó, ugye egyfelől persze a társadalmi környezetre utal, amelyben élnek. De az elsődleges jelentése az, hogy csatarendbe állt sereg. Igazából tulajdonképpen azt jelenti a parembolé, hogy az, amit bedobtak középre. Ugyanis ez a paremballo igéből van flektálva, annak a főnevesített változata. Parenballo pedig azt jelenti, hogy valamit odadobok valami mellé, két dolog közé. Ezt jelenti a parenballo. Vagyis a parembolé azoknak az embereknek a csoportosulása, akik oda vannak vetve két dolog közé, a támadók és a megvédelmezők közé. Be vannak vetve közéjük, élő falként. És akkor ez az az alapjelentés, amelyből átszármazott ugye a tábor, mint ilyen szekunder levezetett jelentés. Ami számomra izgalmas, mert ugye a hatalmukkal visszaélők általában szívesen láttatják magukat ilyen értelemben parembolénak, akik élő fallal állják a támadásoknak a tüzét. És szeretik, hogyha az egész nép parembolénak érzi magát, amely oda van hajítva két ismeretlen közé, egy felismerhetetlené torzult hátország és egy ismeretlen ellenség közé. A zsidókhoz írott levél arra bátorít, hogy lépjünk ki ebből a csatarendből. Bontsuk meg a csatarendet, vonuljunk ki belőle. És kezdjünk el valami egészen mást. És hát erről már sokszor beszéltünk, hogy valósítsunk meg egy ellen társadalmat. Azért ez elég üres szónak tűnik. Nyilván mi itt jól érezzük magunkat együtt, de ennél azért többet szeretnénk. Tehát nem egyszerűen jól akarjuk érezni magunkat, hanem szeretnénk valamit fölépíteni. De vajon nem légvárakat építünk el, ha így beszélünk? Ez az utolsó kérdésem, amit még szeretnék itt átgondolni. Van a zsidókhoz írott levélben egy nagyon jól ismert vers, ez a 11.1. Nem ül le?
Szeretnék, de nincs oda.
Ajjaj.
Bocsánat. A földre nem szeretnék. Nem van ez.
Szóval egy jól ismert vers, a 11.1, ami így szól a magyar fordításban, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ez szintén régóta foglalkoztat, mert nagyon furcsa fordítás, igazából hát nyilván valami végső perspektívában ezt jelenti, de hogy a lényeg sikkad el benne ebben a formában. Ugyanis fölolvasom ezt a két görög szót, ami így itt egymás mellett szerepel, hogy elpizomenon hypostasis, tehát a hit a remélt dolgoknak a hypostasisa. Ez a hypostasis számotokra is ismert szó. Ennek a tükörfordítása latinul az, hogy substancia, ugye hypostasis, substancia, ugyanaz. Az igei alak az a hyphistémi, ami egyszerűen azt jelenti, hogy aláhelyez, aláállít, alátámaszt. Valamit megtámasztunk alulról, hogy stabil legyen. Ez a hyphistémi. A hypostasis szó pedig ennek megfelelően az, ami alulról tart. Alátámasztás, alapzat. Ez az eredeti jelentés, hogy alap, alapzat. Aztán innen úszik be a metafizikai nyelvhasználatba, és ott aztán nagy karrier csinál, de ez most nem pontos. A lényeg az, hogy a hit a remélt dolgok hypostasis, szóval a remélt dolgok alapzata, az, ami tart. Mit jelent ez számomra? Hát számomra azt jelenti, hogy a hit, amennyiben alapzat, amennyiben már lefektetett alapzat, egy olyan szilárd bázis, amelyre lehet építeni. Tehát felépül majd rajta a reményeink épülete. Az épületből még semmit sem látunk, ugye ez még nem áll, de valami nagyon valóságos mégiscsak létezik már, maga az alapzat, az már le van fektetve. Ez tartja majd az egész épületet, ez ad stabilitás neki. Ez az épület legfontosabb része, és ez már le van fektetve. Hit, az alapzat, az már készen van. Úgyhogy amennyiben hittel építkezünk, biztosan nem légvárakat építünk. Az alapzat, az már megvan. Mire van szükség, ha az alapzat már megvan? A zsidókhoz írott levélben három kulcsszó van ebben a vonatkozásban. Igyekezett, álhatatosság, és az, ami a görögben a parrészia szó, amit bizalomnak fordítottak, de ez szerintem megint hát nagyon félrevezető, ugyanis a parrészia az egy összetett szó, ennek két része van, a pass és a részis. A pass az azt jelenti, hogy minden, a részis azt jelenti, hogy beszéd. A parrészia az arra utal, hogy valaki mindent kimond. Nyíltan, szabadon, bátran beszél mindenről, amiről beszélni kell. Igyekezettel, álhatatossággal is nyílt, bátor beszéddel lehet építkezni a hitben lerakott alapzatra. Én megértem, és szoktunk erről beszélgetni itt közületek is sokakkal, ha valaki teljesen elfáradt, és egyáltalán nem akar építkezni, de ezen a napon, meg így a menekültek világnapjára gondolva, mégiscsak arra szeretném bátorítani magunkat, hogy hát próbálkozzunk építkezni a hit alapzatán, igyekezettel, állhatatossággal és nyílt és bátor beszéddel. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindegyikünkben mélyen ott van a biztonságra való törekvés, Urunk. És köszönjük, hogy benned tapasztalhattuk meg és élhettük meg a biztonságot. És látod, hogy hány ember él tökéletes bizonytalanságban. Azt is látjuk, hogy egy világ fölbomlik, és annyira nem szeretnénk látni ezt a fölbomlást. Mégis ebbe a történelembe vetettél minket, ebbe a korszakba születtünk. Könyörülj rajtunk, hogy egyenként és együtt is azt tehessük, ami a dolgunk. Adj ehhez bátorságot, szabadságot, nyíltságot. Ha tudjuk a hit talaján megélni a mindennapjainkat és meghozni a döntéseinket. Amen.